Tisztelt Hallgatóság, Hölgyeim és Uraim! Bizonnyal nem csak a Calvin évek kiemelkedő eseménye, hogy a Balassi kiadó és számos kitűnő tudós jóvoltából kezünkben tarthatjuk Szent Molnár Albert Institúció fordításának hasonmás kiadását, hanem az egész magyar kultúra nagyszerű ténye is, hogy a 17. század elején egy olyan munka jelent meg magyar nyelven, mely előbb a maga korában, majd a 19. századi feledettsége után újultan nagy hatást gyakorol a nyugati civilizációra, és így feltehetően a magyar szellemi tájékozódásra is. Miután tisztelet és képességeimet messze meghaladja, hogy kísérletet tegyek Calvin szellemi hatásának bemutatására, vagy hogy Szent Molnár Albert tudósi fordítói teljesítményét méltassam, engedhessék meg, hogy köztes témát hozzak ide, mely egyúttal egy különös tüneményt is elénk állít. Calvin retorikája, ahogy Szent Molnár Albert fordítása mutatja. Különös tünemény ugyanis, hogy még a retorika a közvetlenség tudománya, és ezért a későbbi korok igen keveset, vagy éppen semmit sem idézhetnek fel a néhai rétorok teljesítményéből, addig az igazán nagy rétorok mindig átléptek ezen az akadályon. Hans Georg Gadamerrel szólva, a megértési horizontok ez esetben különösebb fáradozás nélkül találkoznak. Az igazi retorika, mintha eleve olyan ontológiai erővel bírna, mely átüti az episztemológiai akadályokat. Calvin a maga korában, tudjuk, nem csak mondandójával hatott, hanem retorikai teljesítményével is. Ebben mindig közmegegyezés volt. A mai Calvin kutatók viszont egyre erősebb egyöntetűséggel állítják, hogy Calvin főműve az institúció nem csak a benne foglalt és taglalt anyag, hanem ezen anyag elrendezése miatt is, vagyis érvelése, továbbá a stílusa, ha tetszik, a retorikája miatt volt olyan nagy hatású. Ám ez a közvetlen hatás már éppen a 17. század derekán erősen csappanni kezdett, miután az institúcióban foglaltak igen hamar teológiai és dogmatikai kompendiumok anyagává váltak, olyan tételekké, melyeket a későbbi teológus szerkesztők kiemeltek az eredeti összefüggésekből, az eredeti létviszonyokból, és iskolás tézis halmazként rendezték el. Ha a 17. századi kálvinista dogmatikákat nézzük, illetve ellentét párjukat, a római katolikus polémikákat, azt látjuk, hogy például Calvinnak a predestináció kapcsán kifejtett tételeit kiszakították abból a probléma együttesből, melynek keretében Calvin eredetileg értekezett, és áthelyezték egy tételező, ellentételező, cáfoló és bizonyító rendszerbe. Pedig ha az institúció teljes korpuszában olvassuk Calvin fejtegetéseit, azonnal érezzük, hogy felvetései nem ismeretelméletiek, hanem inkább egzisztenciálisak. És ezért sosem valamiféle egyetemes vagy absztrakt olvasóhoz szól. Olyan ugyanis nincs. Az olvasó, akit Calvin megszólít, akit értekezésébe bevon, akivel polémizál, akit tanít, mindig közvetlen retorikai akció címzettje. Calvin rétorként is rendezte az institúció anyagát. Különben mi magyarázná, hogy élete során többször bővítette institúciójának eredeti 1536-os kiadását, és azt, hogy a véglegesnek tekinthető 1559-es változat, ez alapján készült Szenci fordítása is, nem csak terjedelmében többszöröse az elsőnek, hanem a benne foglalt anyag teljesen más elrendezésben áll, mint volt eredetileg. Az, hogy Calvin retorikai szempontokat is érvényesített, természetesen nem csak az institúció hatásából, vagy a könyv szerkezeti változásaiból igazolható, hanem magából a szövegből is bizonyítható. Ma erre teszek rövid kísérletet, türelmet kérve mindenkitől, csak az institúció első három fejezete kapcsán. Azt most szükségtelen taglalni, hogy Calvin természetesen nem ösztönösen volt retorikai zseni, hanem, ha az is volt, a retorikát kora műveltség eszményeinek legmagasabb szintjén művelte. Erre az állításra okot ad egyrészt az az életrajzi tény, hogy reformátori tevékenységének megkezdése előtt Calvin előbb a Párizsi Egyetemen, majd Burgoszban jogászképzésben részesült, és tudjuk, hogy a francia joghagyományban igen erőteljesen érvényesültek a gyakorlati aspektusok, és ezen belül a jogi retorika. Továbbá Calvin, aki egész életében szoros kapcsolatot tartott a humanistákkal, maga is buzgó művelője volt a humanista művelődésnek, s így kitűnően ismerte a reneszánsz retorikát is, mely a késő skolasztikát váltva, vagy azzal rivalizálva, újraélesztette az antik műveltség eszményt, és ezen belül Cicero és Quintilianus retorikáját is. Maga Calvin egy Seneca kommentárral kezdte irodalmi tevékenységét, mely jó rész Seneca szövegének irodalmi és elvi kommentálása sok-sok retorikai megjegyzéssel. Később pedig a bibliai könyvek kommentátoraként a saját korát messze megelőzve úgy elemezte a bibliai textusokat, hogy folytonosan jelezte azokat a retorikai, költői, esztétikai műelemeket, melyek számba vétele nélkül lehetetlen a szöveg pontos üzenetének megközelítése. Gálóczi Sándor jegyzi meg Calvin hermeneutikájáról szóló munkájában, hogy például a római levél kommentárjában Calvin bámulatos könnyedséggel és pontossággal azonosította az apostol által használt trópusokat, semmit el nem térve egyébként az arisztotelészi poétika kategóriáitól. És azt is érdemes megjegyezni, hogy a Calvin által szervezett genfi oktatásban, mind a szkóla privátában, vagyis az általános és középfokú képzésben, mind a szkóla publikában, a főiskolai akadémiai képzésben eminens helye volt a retorikának. Ha a kettőt egybevonjuk, tudnék Calvin jogászi előképzettségét és az általa is nagyra tartott humanista műveltséget, így például a szép beszéd, az elokvencia nagy ideálját, láthatjuk, hogy felfogásában a rétor, vagy a prédikátor, vagy a szónok, a kommentátor, a hitvitázó, a diplomata, a vigasztaló, a barát, vagy éppen az ellenfél mindig egy feladatra néz, amit mond, az döntésre irányul. Igen, a klasszikus retorikai szabályok szerint a szónoki perszuázió célja az, hogy a hallgatóban vagy az olvasóban döntés, deliberáció történjen. A meggyőzés célja a hallgató döntésre bírása. Ezért a rétornak, Quintilianus követve, elemi módon mindig meg kell jelölnie témáját, invenció, aztán érveléséhez megfelelően el kell rendeznie az anyagát, kolláció, továbbá közlendőjét el is kell sajátítania, memória, hiszen az eleven előadás, vagy írás esetén a szabatos és lendületes megírás ennek elemi feltétele, és végül minden szép beszédben elő kell adnia, elokúció. Ez maga a teljes szónoki akció. Most nincs idő arra kitérni, miképpen emelte Calvin teológiai szintre a szónoki akcióhoz kapcsolódó akkomodációt, mely jelenti a szónoki anyag hallgatókra való alkalmazását, illetve jelenti a szónok alkalmazkodását a hallgatókhoz. Csak jelzem, hogy Calvin az önmagát kinyilatkoztató Istent éppen úgy mutatja be, mint aki önfeltárolkozásában alkalmazkodik akkomódus az emberi felfogó képességhez, és hogy eképpen, mintha maga Isten, de legalábbis az isteni kinyilatkoztatás lenne Calvin teológiai, retorikai ideája. De ezt azért szükséges megjegyezni, hogy ez a mi rétor Calvinunk egyébként mereven elzárkózott mindenféle üres retorikától, így ír az institúció elején. A teológusnak pedig nem az a rendeltetése, hogy fecsegéssel füleket gyönyörködtessen, hanem hogy a lelkiismeretet igaz, biztos és hasznos dolgok tanításával erősítse. Mert hogy Isten ismerete, agnitio dei, bennünk inkább élő érzésen, sensus vivus, mintsem üres és magasan szárnyaló elmélkedésen, vagyis spekuláción alapszik. Tehát Calvinnál az érvelés, mint teológiai feladat mindig gyakorlati irányba mutat, arra, amit ő igaz, biztos és hasznos dolgoknak nevez. Institúció egészét áttekintve, és erős abstrakciókkal ezek a következők, utilitás, konszoláció, excitáció és space. Mint mondottam, Calvin sosem egyetemes olvasót lát maga előtt, mert ilyen nincs, amikor institúcióját írja. Bizonyítja ezt az a tény és egyben talány, hogy 1536-os institúciójának előszavát, melyet első Ferenc francia királynak írt, az összes későbbi institúció kiadásba beleillesztette, változtatás nélkül. Azért nevezem ezt találynak, mert Calvin az évek során folyamatosan bővítette és rendezte az institúció anyagát, és az 1559-es kiadás idején Ferenc király már 12 éve halott. Hogy lehet az, hogy Calvin, aki folytonos retorikai akcióban van, ragaszkodik ehhez az előszóhoz, mikor címzettje már rég nem él? De éppen a megtartott előszó bizonyítja, hogy eleve is szónoki akció volt a mű, apologetikai írás, mely deliberációra irányult az üldözött francia protestánsok érdekében. A francia király, aki 1559-ben már nem élt, mégiscsak reprezentálja a francia elitet, akik a protestáns közösségek ügyében eljárhattak. És igen, mint Calvin mondja az előszóban, nem csak a király volt a címzett, hanem maguk az üldözöttek is, akik számára Calvin két alkalommal lefordította franciára az institúciót. Sőt, az institúció retorikai fordulataiból az is kiviláglik, hogy Calvin olvasói közé számította ellenfeleit, továbbá genfi tanítványait is. Itt tehát egyszerre jelenik meg egy apologetikai, egy vigasztaló, egy polémikus és pedagógiai érv együttes. Ennek mellőzése Calvin mondandójának felületes megértését eredményezheti, vagy éppen azt, amit a mai kutatók vetnek általában a teológusok szemére, hogy ugyanis Calvin művét tézisgyűjteményként olvassák, retorikai elemeit pedig kellemes vagy kellemetlen díszítménynek tekintik, és így az institúcióban indázó érveket csak erőszakkal tudják rendszerbe foglalni, és ezért nem egyszer magát, Calvint állítják szembe Calvinnal. Szinte elkerülhetetlen az a benyomásunk, hogy a 20. század egyik legnagyobb teológiai vitája kapcsán, mely Karl Barth és Emil Brunner között folyt, ott is ez a hiba történt. E vitában, mely a teológia naturalis miben létéről folyt, vagyis Isten megismerésének lehetőségéről, Barth és Brunner is sokszor utalt Calvinra, ám érdekes módon kiki éppen csak arra a passzusra, mely az általa vehemensen képviselt tételt alátámasztani tűnt. Hogy aztán az így módon Calvintól kiemelt érvek és ellenérvek Calvinnál még éppen két egymás követő mondatban, vagy még inkább egy egységes levezetésben állnak, az már elsikkadt, hiszen már korábban elsikkadt az a szempont, hogy Calvin olvasói valóságos olvasók voltak, uralkodók, üldözött hugenották, menekültek, akik Európa számos országából érkeztek Genfbe, továbbá diákok és humanisták, akik meg annyi ellenkező véleményen álltak, valamint a reformáció korának valamennyi egymással is polemizáló jelese, névvel vagy név nélkül. Az institúció fejezetei, első fejezetei három egyszerű tételt állítanak elénk. Ezek: Isten ismeret nélkül nincs önismeret, önismeret nélkül nincs Isten ismeret, és e kettőt a pietász köti össze, vagyis az a vallásos létmód, melyben az ember áhítatos csodálattal áll az isteni fennség előtt. E három tétel kibontásához Calvin váltakozó stratégiát alkalmaz. Az első tézishez egy kvázi deista érvet idéz, de még pontosabb azt mondani mai nyelven, hogy vallás fenomenológiai tételt hangoztat. Igen, már a filozófusoktól is tudjuk, hogy mi mindannyian tudjuk, vagy legalábbis érezzük, hogy van Isten. Ha ez a tudásunk homályos is, a bennünk levő Istenérzék, sensus divinitatis vagy sensus deitatis megtanít erre. Még a legelvakultabb istentagadók élete is ezt bizonyítja. A második tétel keresztény teológiai állítás. Eszerint az Isten ismeret a bűneset miatt eltorzult, mert az ember, ki Isten képmása, imágó dei, a bűneset miatt romlásba esett. Pedig folytatja Calvin a tételezést, sem a pusztatudás, sem a nyilvánvaló érzet, hogy tudnélik Isten volna, nem elegendő a boldog élethez, mert a boldog élet, a valódi bölcsesség, a vera sapientia, csak akkor lehetséges, ha az ember áhítatos csodálattal fordul az isteni fennség felé. a filozófiai tudást, vagy az emberi őssejtést, illetve az Isten előtt való boldog életet a pietász szentszély szavával az istenesség köti össze. Hogy e három tétel előadása során Calvin retorikai eszköztárat is alkalmaz, ezt most a második fejezetből szeretném tételesen bizonyítani. Legelől áll tehát a sokak által ismert és idézett szép szakasz, melyben Calvin kettős ismeretről szól, vagyis hogy az istenismeret és az emberismeret összefüggés elválaszthatatlan. Ám egy retorikai fordulattal jelzi, hogy ez a szép meghatározás csak elvi indítása mondandójának, és adós még a kettő összefüggésének kibontásával. A fordulatot a tamen latin szó jelzi, mely a középkori retorikában mindig csak összefüggésekből következő megengedést jelölhet. Most Szenci Molnár fordításával olvasom ezt a szakaszt. Mert noha, tamen, mostan ez romlott állapotban az emberi nemzet közül senki az Isten sem atyának, sem idvezítőjének, és sem valamiképpen kegyelmes Istenének nem esmérheti, míglen Krisztus elő nem járul, avagy míglen közben járul magát elő nem adja az Istentől békességünknek megnyerésére, más dolog mindazáltal, tamen, azt megérezni, hogy minket az mi teremtő Istenünk az ő ereje által megtanít, gondjaviselése által vezérel, jóvoltából eltáplál, és minden némű áldásaival szüntelenül bővölködtet, más dolog ismét, az megengesztetésnek kegyelmét, mint az Krisztusban minékünk előnkbe adatott elfogni. Vagyis Calvin éppen egy retorikai váltóval jelzi, hogy bár épp az imént meghagyta az általános ismeret lehetőségét, már is be kell vezetnie a kettős istenismeret fogalmát is, mely egy új dimenziót nyit meg. Aliud támenes szentire deum, aliud vero gratiam amplecti. A második fordulatot ugyancsak egy retorikai kulcsszóval készíti elő, ez pedig az autem, mely a szónoki beszédben átmenetet jelöl, de olyan átmenetet, mely a korábbi elhangzottakat erősíti és bontja ki, idézem. Noha pedig, autem, a mi elménk az Istent úgy meg nem foghatja, hogy egyszer s, mint neki mindjárt valami tisztességet ne tulajdonítson, de ugyan mégsem, non tamen, ugyan mégsem elég csak imégy, amúgy tudni, hogy ő egyedül egy legyen, melynek egyedül minden emberek szolgáljanak, és akit egyedül kelljen mindeneknek imádni, hanem ha azt is teljességgel elhittük és bizonyosnak tartjuk, hogy ő legyen minden jónak kútfeje, és mi sohol egyébült valami jót ne keressünk, hanem csak ő benne. A retorikai elem arra int, hogy megfelelő módon értékeljük ezt a fordulatot. Mert ez itt arra enged következtetni, hogy Calvin egyidejileg tart számon többféle hallgatót vagy olvasót. Egyszerre akarja megnyerni kortársait, kikről a 20. századi kortörténészek ugyanazt tartják, hogy egyetemes vallásos érzület hatotta volna át őket, ám Calvin láthatóan egészen más véleményben, véleményen van saját kortársaival. Későbbi megjegyzéseiből, hol is ateistákról beszél, nyilván nem a szó modern értelmében, arra kell következtetnünk, hogy a deliberáció szempontjából korán sem vette lezártnak a legelső fejezetben közölt tételét. De ha már meg is nyerte hallgatóit az istenismeret és az emberismeret összefüggésének, Vagyis ha ebből a látszólag episztemológiai tételből tovább is léphet, még korán sem felelt meg saját retorikai invenciójának, mely nem más, mint az igaz vallásra való tanítás, erről ül az előszóban, ez az ő könyvének címe, Summa Pietatis, vagyis közelebbről a kegyesség vagy istenesség bésummázásának. Mert hogy Calvin hallgatói között ott voltak azok is, akik evangéliumi hiten álltak, és akik szívesen tárgyalták volna már is a Krisztusban való istenismeretet, amit Calvin, ahogy jelzi, majd a maga rendjén és helyén fog előadni. De ott voltak az ellenfelek is, akik az evangéliumi hit képviselőit támadták, és ott voltak azok az eretnekek is, akik egyébként sok esetben éppen a Calvin által idézett forrásokból támasztották alá a maguk nézeteit. Ezért szükségesnek látja, hogy érvelésében újabb fordulatot tegyen. Ezt a második fejezet második szakaszában az itake szó fejezi ki, mely konklúzív, és a középkori latinban gyakran az ergo helyett áll. Így mondja, annak okáért, titeke, haszontalan gondolatokkal kerengenek azok, akiknek az szándékuk, hogy ez kérdéssel magukat keményen és sok ideig faggassák, hogy megtudják, micsoda az Isten, mivel hogy nekünk sokkal nagyobb dolgunk jár abban, hogy azt tudjuk meg, mi némű Isten légyen ő, és micsoda íjék az úgy az ő természetéhez. Itt már a pietász kérdését nyitja meg, polémikusan, de igen óvatosan. Érdemes megjegyezni, hogy amikor a haszontalan gondolatokkal való kerengésről szól, Frigidis Speculationibus Ludunt, akkor két klasszikus kapcsol egybe, egyrészt Senecát, kinél etikai fejtegetéseiben gyakori károsztató szó a játék, és Cicerót, aki a semmitérő üres szónoki megnyilatkozásokat nevezi Frigidusnak. És most itt Calvin a kettőt a spekuláció szóval vonja egybe. A pietász ellentéte tehát a spekuláció, vagy fordítva. Az istenesség éppen arra támaszkodik, amit már Calvin korábban jelzett, hogy ugyanis az igazi istenismeret Isten áhítatos csodálatához vezet. Ennek megerősítése érdekében még egy fordulatot, egy negyedik fordulatot is alkalmaz másodlagos konklúzióként, amit a nám azért tehát kifejezés jelöl, idézem. Mert először az istenfélő elme nem álmodoz, nem költ magának imilyen vagy amolyan Istent, hanem egyedül az egy igaz Istent nézi, és nem költ arra mindent az, mi ő magának jónak tetszik, hanem megelégszik azon, hogy őtet úgy tartsa és esmérje, az, mint önön magát megjelöntötte, és mindenkor nagy szorgalmatossággal őrizi magát, hogy vakmerő bátorságból és mód nélkül valóságba magát messzebb, az ő akaratjától ki ne eressze, vakmerőül való kíjjel száguldásra. Amit az előbb a játék, kerengés szó jelzett, és ami az előbb talán még játék volt, az itt már vakmerő létkockáztatás. Viszont aki Isten már így helyesen megismerte, az teljes időt belé helyezi, hozzá menekül, úrnak és atyának ismeri, igaz bírónak tartja. Talán sikerült érzékeltetnem, hogy érdemes Calvin retorikai eljárását figyelembe venni, mert különben úgy találhatjuk, hogy akár egy rövid, három oldalas szakaszon belül is csak ellentmondásos tételek állnak. Egyszer deista, aztán keresztény, aztán humanista, aztán pietista. Hogy is van ez a dolog? A 19.-20. század Calvin recepciója hajlamos volt erre, és ezért, bár elismerték a veretes sorok szépségét, vagy gyorsan túl is léptek rajta, vagy tételező akadémikus logikát kértek rajta számon. Calvin azonban invenciójához ragaszkodva nem pusztán bemutatni akarja az olvasónak, hogy mi lenne az igaz vallás, a pietász, az istenesség, hanem olvasóját meg is akarja győzni arra, hiszen a szónoki akció célja a deliberáció, döntés. A rétor tevékenysége erre irány. Mivel azonban az institúció sokféle retorikai helyzetet integrál, Calvin érvelése indázó természetű. Ezt azonban kiegyenlíti az, hogy Calvin mesteri módon alkalmazza a retorika másik nagy szabályát, a beszédmódok stratégiai váltogatását. A bevezető első fejezetben még valamennyi olvasóját és önmagát is bevonja a többes szám első személyű értekezés módba. Mi. A második szakaszban azonban már egyes szám első személyben is megszólal, igaz éppen csak egy megengedő mondat erejéig, aztán, miután mint egy véleményezőként megszólalt, rögtön vissza is tér a többes szám első személyre, mikor azonban polémizálni kezd, megszólal a többes szám második személy, valakiket megszólít, ám igen jellemző, hogy ez a ti nem mindig azonosítható azokkal, akiket a mi magunk egyetértő körén kívül látnánk. Hanem sejthetjük, hogy Calvin már a körön belül állókat is így szólítja, azon a jogon, hogy a maga nevében is szólott. Mert hogy mi az istenesség, az már ő mondja, pietatem voco. Előbb tehát nem is hallgatók voltunk, hanem értekezők, vagyis a rétor invenciója nem is Calviné, hanem inkább a miénk volt, de most ezt ő adja elő. És így állván a dolog, taníthatók vagyunk. Viszont amikor polemizál például az epikúrásokkal, az istentelenekkel, döntenünk kell, hogy az ellenfelek és téveigők nem mi volnánk, tehát Calvinhoz csatlakozva mi is polemizálni fogunk. Ekkor arisztotelészi kategóriákkal élve a retorikai tónus változik, és ami eddig deliberatív volt, most forenzikus jellegű lesz. Calvin ezt teljes tudatossággal alkalmazza. Szenci Molnár Albert igen jól érezte, hogy Calvin institúcióját mélyen átjárják ezek a retorikai elemek. Ezért is igen merész az a feltevés, amit Vásárhelyi Judit jegyzett meg a mostani hasonlás kiadás kísérő szövegében, hogy Calvin talán az 1572-ben kiadott német nyelvű fordításból dolgozott volna, ha jól értettem. Merész feltevés, nehéz bizonyítani. Ellene szól ugyanis, hogy Szenci Molnár Albert fordításában igen pontosan jelennek meg a Calvin által tudatosan alkalmazott retorikai elemek, akár az érvelésben beállott fordulatokat, akár a megszólítás módusait nézzük. Miután nem vagyok filológus, nem vállalkozhatom arra, hogy Vásárhelyi Judit izgalmas tételét három vagy éppen négy nyelvű összehasonlítás révén igazoljam, vagy cáfoljam. Inkább csak arra utalok, hogy általában a második nyelvből való fordításkor el szoktak sikkadni az eredeti nyelv finom retorikai jellegzetességei. Fordítottam én is francia filozófus szövegét angolból magyarra, hála Istennek nem lett belőle Herz szalámi. Javaslom, válasszuk inkább a konzervatívabb megoldást, hogy tudnélik Szenci mégiscsak latinból fordított volna, még ha nem is tudjuk, hogy latinul vagy németül tudott-e jobban. Annyi bizonyos, hogyha németből fordított, akkor a német fordításnak is zseniálisan pontosnak és hibátlannak kellett lennie, retorikai szempontból legalábbis. Az viszont nem csak feltehető, hanem bizonyos is, hogy Szenci leginkább Calvinul tudott. Ezt nem csak fordítói teljesítménye igazolja, hogy ugyanis Szencinél is mindig világos a calvini invenció, hanem az is, hogy fordítási bővítményei teológiailag teljesen helytálló. Szintegerste iszet Ádám, mondja Calvin, wenn Ádám nicht gefallen wäre, mondja a német, hogyha Ádám az ő örök tökéletességében, az melyben az Istentől kezdetben teremtetett volna, megállott és megmaradott volna, mondja bővítve Szenci, tehát a német tagadó szerkezetével szemben a latinban olvasható egyenes szerkezetet hozza. Ahogy az Calvin 1560-as francia kiadásában is áll, ezt nem tudom franciául felolvasni, mert nem értem annyira a középkori francia nyelvet. De ott is nem úgy van, hogy nicht gefallen wäre, hanem ha megmaradt volna. De leginkább a magyar institúció kiadásához írt ajánlós szavai mutatják, hogy mennyire értette Calvin. Az erdélyi fejedelemnek, Bethlen Gábornak írt ajánló soraiban sokféle indokot hoz arra, hogy miért kell Calvinnak magyarul is szólnia. Szólnia kell, mert a calvinisták polémikus helyzetben vannak, ők szeretnek vitatkozni. Szólnia kell, mert így megláthatók Calvin igazsága. Szólnia kell, mert így a rágalmak Erdélyországban is elháríthatók. Szólnia kell, hogy amit Calvin feltár, elérhető legyen nekünk is. És végül szólnia kell ezért is, idézem. Azon közben tekintse kegyelmes szemmel felséged, ebben való munkámat úgy, mint ennek utána éltenig való hívséges szolgálatomnak bizonyos zálogát. Szerelmes atyafiával, az nagyságos Bethlen István urammal, Erdélységnek gubernátorával, Rákóczi György urammal, ő nagyságával és egyéb híveivel egyetemben. Immár az Calvinus, ő magát olvassa felséget. A rétor azért hallatja szavát, hogy szavanyomán döntések szülessenek. Calvin azért ír, hogy olvassák, és szavanyomán döntések szülessenek, hogy az immelámmal való ismeretből igazvallás, pietász, istenesség legyen. Calvin így instituálja a keresztény vallást. Az ő legjobb megértése az volt, amit az ajánló sorokat író Szenci újjongva mond, immár Erdély fejedelme is magát, Calvinust olvassa. Köszönöm, hogy meghallgattak.